Sok szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt, azokat is, akik most nem olyan régen érkeztek közénk. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el Isten tiszteletünk alapigéjét, Mózes 4. könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől egészen a 10-ig szeretném idézni. Mózes 4. könyve 14. fejezetéből egy kis részletet, egy jelenetet szeretnék felidézni, a 6. verstől a 10-ig így olvasom. Józsué pedig a Nun fia, és Káleb a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók voltak, meghasogatták ruháikat, és szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének, mondván: a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld, csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. És hadd olvassam még a 10. verset. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában, Izrael minden fiának. Nyilván sokan ráismertünk, hogy a 12 kém történetéből olvastam fel egy kis epizódot. Annak ellenére, hogy egy héttel ezelőtt az advent táborban szintén volt erről szó, de most egy teljesen új szempontból szeretnék pár tanulságot hozzáfűzni. Ugye ez a történet így önmagában, ha csak ennyit olvasunk el a Bibliából, nem igazán érthető. Miről is van itt szó? Ugye itt most nincsen térképünk. Izrael népe az Egyiptomból való kivonulás után körülbelül 2 esztendővel, amiből a sínai hegyi tartózkodás több mint 1 évet kitett, eléri álmai határának a déli oldalát. És ekkor egy érdekes fordulat következik be, annak ellenére, hogy naponta több csodát élnek át, tehát naponta, mégis azt a javaslatot, azzal a javaslattal keresik meg Mózest, hogy küldjünk kémeket annak a földnek a kikémlelésére, amit nekünk a jó Isten megígért. A tervet Mózes az Isten elé tárja, aki engedélyt ad rá azzal a feltétellel, hogy jó, küldjetek, csak akiket küldötök, azok főemberek legyenek, azaz lehetőleg a leginkább Istenben bizakodó, bátor emberek. Leírja a Szentírás, hogy 40 napig voltak távol ezek a kémek, minden törzsből egy, tehát összesen 12. Hát ugye azért gyalogosan jártak, de 40 nap alatt óriási területet be lehet járni, és megérkeznek, de nem jöttek üres kézzel, hoztak olyan szőlőfürtöt, amit egy ember nem bírt el. Nem tudom, ki az, aki látott már közülünk akkor a szőlőfürtöt, amit egy férfi nem bír el. Hát én szívesen látnék, de még nem sikerült eddig. Aztán hoztak gránátalmákat, fügéket, és ki tudja, hogy még mi mindent, amit a Biblia nem is sorol fel. És hát el tudjuk képzelni, hogy itt ezen a sínai félszigetnek, ezen a kicsit ilyen félsivatagos területén vándorló Izrael népe, akik csak az Isten csodája tartott gyakorlatilag életben ezt a körülbelül 2 millió sereget, hogy mennyire boldog volt, amikor meglátta ezeket a gyümölcsöket. És leírja a Szentírás, hogy tömegével jöttek az emberek meghallgatni a beszámolót. Egyébként sokszor töprengek rajta, hogy mekkora lehetett ez a 2 millió sokaság. Nem tudom, tudna valaki egy helyet mondani Magyarországon, ahol elfér 2 millió ember egymásban? Szerintem nem fér el. Hősök terén sem. Szóval azért ez óriási tömeg. Tehát nagyon sokan kíváncsi, kihegyezett füllel hallgatták a kémek jelentését, és meg is kezdték ezt a beszámolót. És a 12-ből 10 kém elmondta, hogy hát valóban igazat mondott az Isten, tényleg tejjel és mézzel folyó az a föld, és ez annak a gyümölcse, csak hogy ott Anák fiai vannak, ugye a szabványos méret a mennyezetnél az 2,70 m, de úgy látom, ez magasabb ez az épület, de hát lehet, hogy beférne egy Anák fia ide ebbe a terembe, elég érdekesen éreznénk magunkat mellettük. Anák fiai vannak, társzekerek vannak, várfalakkal megerősített városok vannak. Mi oda a mi kis eszközeinkkel soha az életbe be nem tesszük a lábunkat. És leírja a Szentírás, ugye a 13. fejezet, hogy amekkora volt a lelkesedés kezdetben, azzal arányos lett a csüggedés, olyan szintig, hogy meg is tervezték, hogy választanak közülük valakit, aki visszaviszi őket Egyiptom földjére. Ugye az életben az elkeseredés az soha nem jó tanácsadó. És így mondja a Szentírás, hogy sírt a nép azon az éjszakán. És amikor már a háborgásuk, a lázadásuk tényleg az eget verte, na akkor került sor erre a jelenetre, amit felolvastunk, hogy ez a két hűséges kém, Józsué és Káleb meghasogatott ruhákkal a nép közé rohant, és szavuk túlszárnyalta a hitetlen tömegnek a szavait, és ugye a következőket mondták: a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, azt igen-igen jó föld, ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. És hát az ember csak a fejét fogja, amikor a 10. vershez ér, hogy mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket. Akkor mi történt? A Szent Sátor fölött eszméletlen fényességként jelent meg a mindenható Isten jelenléte, és ugye drámai ez a mondat a Pátriárkák és Próféták című könyvben, hogy a dermedt csendet csak az aláhulló kövek zaja törte meg. Hívatta az Isten Áront és Mózest, és közölte velük a döntését, hogy hátra arc, ennek a generációnak a 20 évesnél idősebb tagjai közül senki nem láthatja meg az ígéret földjét, emiatt a hozzáállás miatt. Hogy megkísértettek engem immár 10-szer, és nem hittek az én szavamnak. Szeretnék itt az elején még föltenni egy néhány egyszerű kérdést. Miért érdekes számunkra ez a történet? Most örülnék, ha esetleg valaki meg is szólalna, ne foglalkozzunk itt a felvételekkel különösebben.
Mert mi is itt állunk a beteljesedésre.
Pontosan így van. Mi is itt vagyunk álmaink határához közel. Ugye a korintusi első levélben Izrael pusztai vándorlásáról egyenesen így fogalmaz Pál apostol, hogy megirattak pedig ezek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Na csak ennyire izgalmas ez a kérdés. általában az egész kereszténység történelmében tanúságokat hordozott, de különös nagy jelentősége van azoknak, akik szintén az álmaik beteljesüléséhez a határához érkeztek. Még egy kérdés. Mit gondolunk, mi lett volna akkor, ha fordított az arány? Ha ketten mondják azt, hogy hát az anák fiai, azokkal inkább talán nem csatáznánk. És tizen mondják azt, hogy bízzatok az Úr hatalmában, hát minden nap a csoda tart meg bennünket. Hát ha nem hullana a manna az égből reggelente, ha nem fakadna a víz a kősziklából, ha nem vigyázna még a sarunkra is az Isten, akkor arról nem is beszélve, hogy látják a tűzoszlopot és a felhőoszlopot éjjel, illetve nappal. Bízzatok az Isten hatalmában, nekünk fogja adni ezt a földet, mert megígérte. Mit gondolunk, mi lett volna akkor, ha tehát ilyen az arány? Tizen biztatnak, ketten kételkednek. Köszönöm szépen. Így van. Igazad van, drága Pista bácsi. Sajnos ugyanez lett volna. Alig akartam hinni a szememnek én is, de sajnos Ellen White ezt megerősíti. Ezt írja a 342. oldalán. Pátriárkák és Proféták című könyvben. Az árulók elvégezték munkájukat. Ha csak ketten hoztak volna rossz hírt, a többi tíz pedig bátorította volna őket, hogy foglalják el a földet az Úr nevében, akkor is a kettő tanácsát fogadták volna el a tízzel szemben, gonosz hitetlenségük miatt. De csak ketten képviselték az igazságot, még tizen álltak a lázadás oldalán. Még egy kérdés. Mi az oka annak, hogy ebben a tömegben senki nem gondolkodott logikusan? Mi az oka ennek? Miért fogalmazok így? Ugye a tíz kémmel kapcsolatban még el is felejtettem az elején említeni, hogy még ilyet is mondtak, hogy amikor már nagyon bele hergelték a népet a lázadásba, hogy olyan ez a föld, amely megemészti a lakóit. Mit gondolunk, mi az oka annak, hogy ezt senki nem vette észre? Hát olyan nincs, hogy olyan szőlőfürterem, amit nem tud egy férfi elhozni, meg a gyümölcsök sokasága, meg anák fiai, ugyanakkor az a föld megemészti a lakóit. Ugye ehhez nem kell rendőrnyomozónak lenni senkinek, hogy erre egy pillanat alatt rájöjjünk. Na de nem is ez a kérdés, hanem hogy mi az oka annak, hogy a tíz kém hazugságát nem vették észre, de tömegével nem vették észre az izraeliták. Ezt tudom, hogy ez talán egy kicsit nehezebb kérdés. Igen, tessék? Viszketett a fülük. Igen. Végül is így van. Hát engedjétek meg, hogy itt megint ettől az ihletett szerzőtől. Hadd olvassak pár sort. A kémek kijelentették, hogy az ország virágzó és termékeny, és szálas emberek lakják. Ami mind lehetetlen lett volna olyan egészségtelen éghajlat alatt, ami megemészti a lakóit. És most jön egy döbbenetes gondolat. Amikor az ember hitetlenségre adja a szívét, a sátán uralma alá adja magát, ugyan kimondhatná meg, milyen messzire vezeti őket. Milyen döbbenetes törvényszerűség. Az ember hitetlenségre adja a szívét. Ezt senki nem látja kívülről, hogy az ember keblében vetnek sorsot. Van egy élethelyzet, És ott mindjárt eldöntött, szinte másodperceken belül, hogy milyen irányba fogsz elindulni. Hogy a realitások irányába, vagy az Istenben való bizalom útján. De ugye a vége drámai, hogy ha az ember a hitetlenségre adja a szívét, a sátán uralma alá adja magát. Ugyan kimondhatná meg, hol végződik az az út. Most hadd fogalmazzak így. Milyen jó, hogy a Jóisten a végtelen bölcsességében ezzel a néppel egy nagy kegyelmet gyakorolt. Mert megörökítették a későbbi zsoltárok Izrael népe nagy fordulópontjainak a tanulságait. Nekünk magyaroknak nincs ilyen könyvünk. És most rákérdeznék, hogy mondja meg valaki, hogy mi a Mohácsi vésznek a tanulsága. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy kapásból tudná mondani. Nándorfehérvári győzelemnek mi a tanulsága. Engedjetek meg, tudom, hogy az idő szorításában vagyunk most, de egy kis saját keserves tapasztalatot hadd mondjak el. Ugye az első mozgássérült vagy tolerancia táborban voltam júliusban, és hát ugye Agárdól szomszédba áttoltuk a kerekes székeseket Dinnyésre, az úgynevezett Várkertbe, ahol valaki zseniális ráérzéssel megcsinálta Magyarországnak már lerombolt várait, annak a kicsinyített makettjét. Természetesen a Nagy Magyarország alakzat mentén, és elhelyezte ezeket, és még támadt egy ötlete, hogy az összes magyar uralkodót felsorolta. Kezdve honnan is? Hát Emesétől, akit megárnyékozott a turulmadár, de hát ezt nem akarom minősíteni se. Hát gondoltam, hogy mivel én történelemből nem voltam soha egy nagy jeles tanuló, hát azért mondom, mégiscsak illik végig tudni az embernek, hogy magyarok vagyunk, milyen uralkodóink voltak. Aztán elkezdtem szépen nézni, igen, Árpádházi uralkodók és a többi. Hát a 15-nél nem bírtam tovább. Mert hogy mennyi mocsok támadt egy-egy uralkodónak a trónra jutásához, ezt egyszerűen nem bírta el az idegrendszerem, és abba is hagytam, és inkább néztem a várakat. Persze tudom jól, hogy nagyon naív vagyok, mert bármelyik országgal kapcsolatban ezt el lehetne mondani, de akkor egy kicsit olyan érzésem volt, hogy szégyellem, hogy magyarnak születtem. Most remélem, hogy nem fog senki megbotránkozni ezen a szavamon. Ismétlem, ezt bármelyik országgal kapcsolatban ugyanezt el lehet mondani. A Jóisten viszont hallatlanul bölcs volt, mert látta az ő választott népének a jövendő útját, és ezeket a nagy tanulságokat megőrizte. Hát egy majdnem fél évezreddel később született a 106. Zsoltár, ahol a 24. versben ilyet olvashatunk, visszaemlékezve erre a szánalmas kádesi fordulatra. A 106. Zsoltárból így olvasom a 24. verset. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Hát a lényeg benne van. Becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Ez miért volt elképesztően súlyos erkölcsi vétek? Mert egy olyan népről van szó, aki átélte a Vörös-tengeren való száraz lábbal való átkelést. Akinek manna hullott az égből, víz fakadt a kősziklából. De sokszor hallottam már az életben testvéreimtől, hogy azért ennek az Izraelnek ott a pusztában az egy könnyű dolga volt. Mi nem látjuk nappal a felhőoszlopot, pedig de jó lenne 35 fokban, ott lenne egy kicsit. Éjszaka nem látjuk a tűzoszlopot, nem hull a manna, meg kell dolgozni mindenért, a cipőink is tönkre mennek egy idő után, ők bezzeg. Tényleg? Tényleg ezen múlik az Istenben való bizalom? Hát látjuk, hogy hova jutottak el. Ez a nép, akinek még ezekben a pillanatokban is ott van a felhőoszlop, és látják, elhatározta, hogy visszatér Egyiptomba. És az ember nem tud hova lenni erkölcsileg ezen a fordulaton. De hogyha most megkérdezném tőletek, hogy a felolvasott igéi közül melyik a legdöntőbb, akkor melyiket húznánk alá? Tehát a 6. verstől a 10. terjedő versek közül egyet kéne kiválasztani, ami a lényeg, akkor melyik lenne az? Igen, ez valóban végtelenül szomorú, de ennek a két hűséges kémnek a szavaiból melyik a legsúlyosabb? Mi az, amin megfordul mindnyájunk élete, hogy betesszük a lábunkat az ígéret földjére, vagy nem tesszük be?
Amikor azt mondták, hogy bízzatok az Úrban.
Így van, így van.
Ennek ellenére.
Ez is igaz, de azért még köszönöm, a 8. vers. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát nem az a kérdés, hogy ott Anák fiai vannak, meg társzekerek, meg erősített városok, meg ez teljesen mellékes dolog. Egy a kérdés, hogy az Istennek a jó tetszése megnyugodhat rajtunk, vagy nem nyugodhat meg. Ez ennyire egyszerű. Milyen érdekes, hogy amikor Mózes közel 120 éves, és megírja az egyetlen egy zsoltárt, ami a 150 közé bekerült, mivel fejezi be? Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, amiképpen bíztunk is te benned. Szóval nem tudom, hogy ezen úgy elszoktunk-e gondolkozni. És ebből a seregből ki az, aki betehette a lábát az ígéret földjére? Ketten. Csak ők ketten. Ugye az ember picit azért bele is remek, hogy még Mózes sem. Áron sem, azt még úgy valamennyire értjük. De hogy Mózes sem, ez már megdöbbentő. De figyeljünk csak egy kicsit erre a kijelentésre. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt. Ezek szerint ebben a két emberben az Istennek kedve telt, mert rajtuk teljesedett az ígéret. És most az istentiszteletünk hátralévő részén már csak egyetlen egy kérdésre keresnénk a választ. Milyen ember volt ez a két ember, akikben az Istennek kedve telt? Kezdjük a kevésbé ismerttel, jó? Kálebbel. Egy pár szót hadd szóljak róla. Eltelik körülbelül 40-45 esztendő, és beteljesedik az ígéret, hogy Józsué vezetésével már nem délről, hanem kelet felől meghódítják az egész Kánaán földjét. Ugye erről most itt ebben a körben nem kell szólni, hogy ott olyan népek éltek már, amelyek átkot jelentettek saját maguknak is, környezetüknek is. A jó Istennek nem véletlenül kellett még ilyet is törvénybe iktatni, hogy hát talán az állatokkal nem kéne közösülni, meg ehhez hasonló. Tehát ez egy kicsit fogalmat kaphatunk arról, hogy a kánaáni őslakosság erkölcsi állapota milyen volt. Elfoglalják Kánaán földjét néhány magaslat kivételével. Az ország központjába gyűl a két, illetve a 12 törzs, hogy elosszák a földet. És akkor egy érdekes jelenetre kerül sor. Józsué könyvét lapozzuk fel, akinél van Biblia, megéri, és a 6. verstől a 13. hadd olvassam el, milyen ember volt Józsué könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől a 13-ig idézem. Milyen ember volt az a valaki, akiben az Istennek kedvetelt. Tehát Józsué 14.6. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba, és mondta néki a kenizeus Káleb Jefunné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem, és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, mikor elküldött engem Mózes, az Úrnak szolgálja, Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben volt. Atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet megtaposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mindörökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Ugye erről az esküről még nem is szóltunk, hogy az még akkor elhangzott, 45 évvel ezelőtt. Most pedig, ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott, most 45 esztendeje, amióta szólott az Úr dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott. És most ímé 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes, amilyen akkor volt az én erőm a harcoláshoz és járásra kelésre. Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon, mert magad is hallottad, hogy anákok vannak ott, és nagy erősített városok, hát ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. És megáldotta őt Józsué, és odaadta a Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy hasonló helyzetben mi mit tettünk volna? Tehát ott vagy 85 évesen, egész Izrael között a két veterán, elosszák a földet, és rád kerül a sor, és kérhetsz, amit akarsz. Mert ugye az esküje Mózesnek így hangzott, hogy amit csak megtapos a te lábad, az a tiéd lesz. Hát ez a gyakorlatban mit jelent, hogy ami neked tetszik, az lesz a tiéd. Mi mit tettünk volna Káleb helyében? Nem kell kimondani. Nem kell feltétlen kimondani. Azért az a sejtésem, hogy nem biztos, hogy ezt. Hogy add nekem azt a hegyet, ahol még most is ott vannak az anák fiai, ahol még csak sátrat verni sem tudok. Előbb harcolni kell, hogy egyáltalán legyen egy talpalatnyi föld az enyém. Félek, hogy a mi döntésünk az egy kicsit másként hangzott volna. Hogy hát tudod, hát Mózes megesküdött, talán a Jordán mellékének a leggazdagabban termő területeiből. Hát nem kérek sokat, egy 100-150 hektárt talán, hogyha odaadná, akkor azt megköszönném. Nem ez történt. Kikben telik az Istennek kedve? Ha esetleg egy szót hallhatnék. Köszönöm, az alázat is igaz, de én most egy ő betűvel kezdődő szóra lennék nagyon kíváncsi. Igen?
Önfeláldozó,
igen. Hát én az a sejtésem, hogy az önzetlen emberekben. Igen. Itt is hadd idézzek egy rövid részletet, 457. oldal. Kérését azonnal teljesítették. Senkire sem bízhatták volna nagyobb biztonsággal ennek a hatalmas erődítménynek a meghódítását, mint Kálebre. Káleb hite ugyanolyan volt, mint akkor, amikor bizonyságtevésével ellentmondott a kémek gonosz jelentésének. Hitt Isten ígéretében, amely szerint Kánaánt Izraelnek adja, és ebben a hitében tökéletesen követte az Urat. Ő is elszenvedte a hosszú pusztai vándorlást osztozva népével a csalódásokban és a bűnterhének hordozásában, de nem panaszkodott, hanem dicsőítette Isten irgalmát, hogy megtartotta őt a pusztában, amikor atya fiai elhullottak. Hányan vagyunk itt, 85, vannak itt, pontosabban fogalmazva, 85 évnél idősebbek?
Igen.
Igen, egy van, jaj, de jó. Hát ezt mi már valószínűleg nem mondhatjuk el, mint ő, hogy még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam. Amilyen akkor volt az én erőm, olyan most is a harcoláshoz és járásra kelésre. És hát Kálebhez Ellen White meglehetősen sok tanulságot hűz. Nagyon röviden szeretnék ezek közül egyet azért megosztani veletek. Itt a bizonyságtételek 4. kötet 154. oldaláról. A 12 kém jelentésének története tanulságot hordoz népünk számára. A gyáva panaszkodás és a tettek mezejéről való visszahúzódás, amikor pedig kockázatot kellene vállalni, újra lejátszódik ma is közöttünk. Nem is olvasom tovább. Gyáva panaszkodás és tettek mezejéről való visszahúzódás. A másikat azt már nem idézem fel, ez a második kötet 124. oldalán található. Ott viszont egyenesen azt írja Ellen White, hogyha olyan hittel rendelkeznénk mi is, mint amilyen hite ennek a 85 éves embernek volt, akkor az Isten megtöltené megtérendőkkel a mi gyülekezetünket. Azért lehet, hogy egy kicsit más lenne a közérzetünk, ugye, hogyha székeket még vásárolni kéne máshonnan, mert hogy túl kevés nem bizonyul. Majd, tehát második kötet 124. oldal, majd nézzetek esetleg utána, ha megtehetjük. Na de ne kezeljük mostohán a másik hírnököt sem. Józsué személyéről is hadd szóljak egy pár szót, akiben az Istennek kedve telt. Ugye Mózes meghal, és ugye mondja is a Szentírás, soha nem támadt utána olyan ember, mint Mózes, akivel az Isten szólt volna szemtől szemben. Hát nem tudom, hogy elvállalni ezek után, Mózes után a nép vezetésének a felelősségét, hát ezen is van mit elgondolkozni. Hadd említsek két kis részletet Józsuéval kapcsolatban. Nincs nehéz dolgom, hiszen egy egész bibliai könyv szól az ő tetteiről. hogy valami fogalmat alkothassunk az ő lényéről is. Józsué könyve 6. fejezetét lapoznám fel talán először, amikor megtörtént a Jordán folyón áradás idején történő száraz lábbal való átkelés a Biblia szerint, és ahogy ez megtörtént, egy hatalmas, így mondjam, akadályba ütközött Izrael népe, tudnilik ott volt Jerikó városa, ami a hold istennőjének is mint egy kultuszhelye volt, és dupla falgyűrűvel volt védve, és hát az akkori Izrael a maga dárdáival, nyilaival, kardjaival, hát labdába se tudott volna rúgni. És ekkor, amikor visszavonul egy kicsit egy csendességbe Józsué, egy érdekes jelenetre kerül sor. Józsué könyve 6. fejezetéből a 2. verstől így olvasom. Jó Isten áldjon meg benneteket. Szervusztok. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kosszarból való kürtöt a láda előtt, a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost. A papok kürtőjenek a kürtökkel, és ha majd belefújnak a kosszarba, mihelyt meghallják a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. Előhívta azért Józsué a Nun fia papokat, és mondta nékik, és megismételte nekik az Isten parancsát. Hát kérdezzem meg, hogyha most mi lettünk volna ott Józsué helyében. És egy ismeretlen harcos, akinek, hát nem tudom, most mai viszonyok között valami lézerkarthoz, vagy nem tudom, mihez tudnám hasonlítani, ami a kezében van. Ezekkel az utasításokkal látál bennünket, annyira magától érthetődő lett volna, hogy már is hívjuk a papokat, és így kell cselekedni. Hát én nem vagyok benne annyira biztos. Józsué ezt tette. Fogalma se volt, hogy az a dupla falgyűrű, ami olyan legalább 10 méter magasságot ért el, hogy majd kiáltson fel a nép, most attól majd most hogy fog az leomlani, semmi. Semmit nem tudott biztosan. De engedelmeskedtek az Istennek. És a jó Istennek milyen csodálatos kegyelme volt, hogy ezekkel a néma csendes kerülésekkel, és ugye az a bizonyos sófár hangjával, aminek egy ilyen különleges hangja van, tényleg nehéz is leírni, kicsit olyan titokzatos, olyan nem annyira jót sejtető, ugye az ítélet előtt is a kürtzengés ünnepén ez harsant fel. Szóval ezekkel a napokkal a Jóisten mint egy lelkileg előkészítette ezt a népet is arra, hogy valami nagyon súlyos dolog van készülőben. És engedjétek meg, hogy egy másik részletről is hadd szóljak. Ja, bocsánat, még egy apróság. Ugye mindnyájan tudjuk jól, hogy régészek kiásták Jerikó városát, és döbbenetes módon igazolódott a Józsué könyvében történő leírás, hogy nem csak, hogy felégették a várost, hanem mesterségesen szították a tüzet. Tehát olyan vastag hamurétegre találtak a régészek, ami nem csak egy katasztrofális tűzvészre utal, hanem annál sokkal többre. A másik részlet, amit szeretnék felolvasni a Bibliából, Józsué könyve 10. fejezetében található, és mindjárt itt is vagyunk a végén. A Körülbelül Izrael földjének a felét már elfoglalta ez a nép, amikor több király szövetkezik Józsué ellen a hadseregükkel. És a következő utasítást találjuk a Szentírásban, Józsué könyve 10. fejezet 8. versétől így olvasom. Mondta pedig az Úr Józsuénak: ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket. Senki sem áll meg közülük előtted. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment Gilgálból. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megverte őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzte őket a Bétoromba vivő úton, és vágta őket egészen Azekáig és Makkedáig. 12. vers. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az Emóreust Izrael elé. Ezt mondotta pedig Izrael szemei előtt: állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon hölgyében. És megállt a nap, és veszteg le a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. 14. vers. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Ugye jogosan vetődhet fel a kérdés, honnan vette, bocsánat, a bátorságot Józsué egy ilyen imádsághoz. Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. Ugye tudjuk jól, hogy az egyenlítőnk nagyjából 40 ezer kilométer 24 óra alatt fordul meg egyszer, tehát az egyenlítőnél majdnem 2000 km per órás sebességgel forog a földünk. Fogalmunk sincs, hogy itt a Jóisten mit cselekedett. Csak egyet hangsúlyoz a Biblia, hogy ez sem előtte, sem utána soha többet nem történt meg. De ekkor viszont megtörtént. Köszönöm szépen, az talán még ennél is döbbenetesebb, ugye Ézsaiás könyvében, Ezékiás király esetében. Szóval talán hadd idézzem itt is ezt az ihletett szerzőt, aki a következőket írja erről az imádságról. A Szentlélek ihlette Józsué imáját, hogy Izrael Istene ismét bizonyítékát adhassa hatalmának. Így ez a kérés nem mutatott elbizakodottságot Izrael vezetője részéről. Józsué ígéretet kapott, hogy Isten biztosan legyőzi ellenségeit. Mégis a legkomolyabb erőfeszítéseket tette, mintha a siker egyedül Izrael seregeitől függött volna. Mindent megtett, ami csak az emberen múlhat, azután hittel kiáltott isteni segítségért. A siker titka az isteni hatalom és az emberi igyekezet egyesülésében rejlik ma is. Bár ígéretet tettem, hogy több kérdést nem teszek fel, de még valami nagyon motoszkál bennem, ne botránkozzon meg senki, de még valamit szeretnék kérdezni. Tényleg be akarunk mi menni arra a földre?
Igen.
Vagy azért köszönjük szépen, meg vagyunk, kicsit szennyezett a levegő. Ugye a meteorológus, most olvastuk a napokban az Index 40-45 fokokat és mínusz 30 fokos teleket prognosztizálnak. Meg aztán fertőzött nagyjából minden. de azért mégiscsak megvagyunk valahogy. Azért döntsük el. Ezt el kéne dönteni, ezt a kérdést nem csak itt kéne föltenni, hanem az egész földkerekségen tényleg be akarunk-e menni abba az országba, ahogy vagy sem. Kikben telt az Istennek kedve, próbáljunk egy néhány jelzőt összegyűjteni befejezésül. Ugye az önzetlen emberekben, aztán még mit mondhatunk el Józsuéről és Kálebről? Így van. A bátorság,
engedelmesség,
nagyon szépen köszönöm, döbbenetes szinten, és hát az Istenben való bizalom. Köszönöm. Így van. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor minket is bevisz arra a földre, és nékünk adja azt. Bárcsak azok között lehetnénk mindnyájan, ezt kívánom teljes szívemből. Amen.